És látom már, hogy Lili, vagy a Mira jön is ki, meg Mira is, hogyha kijöttök, akkor elmondom a gyermekisten tiszteletet. Ja igen, Zéti is. Köszönöm szépen. Sziasztok. Na, örülök, hogy látjuk egymást. Jakab apostol leveléből szeretnék egy rövid gondolatot megfogalmazni. Szia, te is előre jöttél, örülök neki. Az lenne a kérdésem felétek, hogy szerintetek a Jóisten világában, tehát a mennyben vannak-e szegények? Nincsenek szegények. És ebben a világban miért engedi meg Isten az, hogy legyenek gazdagok is, meg szegények is? Hallottátok? Tehát ez az élet körforgása. De ez természetes, hogy nem, ugye? Ki tehet arról, hogy vannak szegények?
Az ördög.
Az ördög. Aha, te? Mit mondasz? Na, de most őszintén. Jó, az ördögnek nagy hatalma van, de hát, de mi emberek nem játszunk valami szerepet abban, hogy különbség van ember és ember között? Hát azt tudjuk, meg látjuk is, hogy van különbség. Csak hogy erről azt tehet mondjuk, aki szegény? Minden szegény tehet arról, hogy ő szegény. Körülmények nem, ugye? Persze, nyilván lehet mindenkinek a saját helyzetén javítania, de sokszor olyan, tehát már gyerekként úgy születik meg valaki, hogy hátrányból indul. Kevesebb lehetősége van, és ugye mi... Azt nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok, mi a világnak abban a régiójában élünk, azon a területén, ahol jó mód van. De mondjuk Afrikában, Indiában nagyon sokan úgy vannak, hogy nincs cipője a gyerekeknek. Tehát soha nem volt cipője. Nem, saruljuk, mezitláb. Soha nem volt cipője. Egyébként az ókorban is ez így volt, hogy ránéztek valakire, ha volt rajta cipő, akkor ő egy gazdag ember volt. Ha nem volt rajta cipő, az azt jelentette, hogy ő valami szegény volt.
De ha volt
rajta saru? Hát a saru, most úgy értem, hogy hát ugye akkor, igen. Azt írja Jakab, dicsekedjék pedig az alacsony sorsú ember az ő nagyságával. A gazdag pedig éppen azzal dicsekedjék, hogy ő alacsony. Már nem méretre. Hogy ez mit jelent?
Hogy bedicsek egy
neki. Nagyon jó.
És a másik
ő meg higgye, hogy ő is értékes az Isten előtt, ugye? De nem a pénzt teszi értékessé az embert. Pontosan. Meg az, hogy az Isten is szeret bennünket. Elmondok egy pici történetet, jó? Képzeljétek el, hogy egy gyülekezetben egyszer kihirdették, hogy egy nagyon szegény családnak kell gyűjteni, mert nyomorognak. És volt egy sok gyerekes család, hazament apuka, és azt mondta, hogy gyerekek, nekünk nincs sok pénzünk, de tegyünk félre, és innentől kezdve gyűjtsünk annak a családnak. És a gyerekek, képzeljétek el, hogy mentek haza, és mondták, hogy vehettem volna egy fagyit, de arra gondoltam, hogy akkor ezt a pénzt is betesszük a közösbe. És egy hónapig minden gyerek gyűjtött, és a felnőttek is, és mindig hétvégén megszámolták, és most ennyit sikerül gyűjteni annak a szegény családnak, és mondták, hogy fog örülni az a szegény család, és gyűjtettek egy csomó pénztnek, hát nem, a maguk képességeihez képest, mert nem voltak olyan nagyon gazdagok, de hogy az képest, hogy ők mennyi bevételük volt, ugye bevétel az a kereset, amit havonta kapnak a felnőttek, mennyi bevételük volt, ahhoz képest ügyesen gyűjtöttek, és mentek nagy büszkén, és várták a pillanatot, hogy na, adnak majd a szegény családnak, és képzeljétek el, kihirdették a gyülekezetbe, hogy ők azok a szegény család, akiknek a gyűjtés van. És a gyerekek teljesen meg voltak döbbenve, egyébként ők gyűjtötték a legtöbbet. Teljesen meg voltak döbbenve, és mentek haza, hogy apa, mi ilyen szegények vagyunk. És akkor hát apa nem tudott mit mondani, és azt mondta, hogy gyerekek, hát megkaptuk most a gyülekezettől a pénzt, meg a sajátunk is itt van, de hát nem vagyunk mi szegények. Tudjátok ki a szegény? Aki nem tud adni másnak. Az az igazán szegény. Adjuk ezt a pénzt egy még szegényebb családnak, és adták egy még szegényebb családnak, és azt mondja az egyik gyerek utána, apa, mi milyen gazdagok vagyunk. Igen, mert tudnak adni, ugye? Ki a szegény? Aki már... Aki adni se tud.
Aki nem az a szegény, aki ad, az gazdag.
Így van, és ez nem attól függ, hogy mennyi pénze van, igaz?
Nem.
Jó van.
Szuper!
Ez volt a végszó. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, fáradjatok a helyetekre. És hát ma, ahogy így a gyerek prédikációból is kiderült, egy elég érzékeny témát fogok érinteni. Mi lesz ez az érzékeny téma szerintetek? Az anyagiak. Az anyagiak. Így van. Az anyagiak, a pénzkezelésünk, a pénz. És hát szeretnék is egy igét felolvasni, nem kell messzire lapozni, mert Jakab leveléből szeretném olvasni. Jakab első fejezetének 9. versétől az igét. Tehát Jakab levele első fejezet 9. versétől szeretném olvasni az igét, hogyha megvan. Így olvasom. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú testvér az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával. Miért? Mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az ő hívségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész, így hervad el a gazdag is az ő útjaiban. Miről szól ez az ige? Mit jelent az, hogy felkél a nap az ő hívségével? Hát nyilván a fű az csak egy jelkép, bennünket jelképez embereket, de mikor történik az, amikor felkél a nap az ő hívségével? Tessék? Hát valami krízis van, valaki mondta, hogy az ítélet, így van. Hát ugye, az, hogy bizonyos anyagi körülmények között élünk, az egy ideiglenes helyzet, igaz? De ez állandóan változik, és bármikor változhat. És ugye azt mondja az Isten, hogy hát ez nem egy örök állapot, hogy mi esetleg, ha így van, akkor egy anyagi biztonságban vagyunk, bár nagyon sokan nincsenek anyagi biztonságban, azért ezt is tegyük hozzá. És ugye azt mondja, hogy tehát nem abban kell bízni, hogy most mi hogy vagyunk, vagy mennyi pénzt birtoklunk, hanem sokkal inkább, hát ugye dicsekedni kell, hogy a gyerekek is mondták, azzal, hogy szeretet van bennünk, és a pénzt azt jóra tudjuk használni. Ellen White azt írja, hogy a pénz sok jóra használható. Tehát a pénz nyilvánvalóan egy eszköz, sem nem jó, sem nem rossz, és a mi viszonyulásunk határozza meg, hogy azt jóra vagy rosszra fogjuk használni. Szeretném, ha fellapoznátok Malakiás könyvét, és jól ismeritek ugye ezeket az igéket, de azért érdemes újra és újra elolvasni, tehát Malakiás 3. fejezetét, 3. fejezete 5. versétől szeretném idézni az igét. Ugye maga a pénz, ugye azt szokták mondani, hogy hú, hát az egy világi dolog, meg hát nem olyan jó dolog, de igazából egy nagyon hasznos dolog, mert ugye elég jól kifejezi az emberekhez, meg az Istenhez való viszonyunkat, igaz? Tehát egy indikátor, vagy egy, hogy mondjam, egy szemléltető eszköz. Mert lehet szépeket mondani, de ahogy te a pénzzel bánsz, meg ahogy a pénzhez viszonyulsz, meg amire adod a pénzed, vagy nem adod a pénzed, az nagyon-nagyon jól bemutatja azt, hogy ki is vagy te, nem? Ez biztos. Na, Malakiás könyve 3. fejezet 5. versétől olvasom az igét. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak a bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregek ura. Tehát azt mondja, hogy ítélet lesz. Ugye nagyon gyorsan, tehát nagyon itt élünk az ítélet idején. És azt mondja, hogy ezek a dolgok az Isten számára igen fontosak. Tehát lehet, hogy mi így szemérmeskedünk a pénzzel kapcsolatban, de az Isten nem. Tehát az Isten az elég nyíltan beszél a pénzügyekről. Ugye? Képzeljétek el, hogy a Bibliában az egyik leggyakrabban említett téma a pénz. 2352 ige foglalkozik a Bibliában a pénzzel. 38 példázatból 16 a pénzhez kapcsolódik valamilyen úton, módon, vagy a pénz által szemléltett valamit. Olvasom tovább. Malakiás 3:6. Mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem fogtok megemésztetni. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregek ura, de azt mondjátok, miben kéne még megtérnünk, nem? Hát annyira jók vagyunk. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis becsaptok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis becsaptok engem a nép egészében. Hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én tárházamba, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregek ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregek ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregek ura. Ugye, Isten nyíltan beszél ezekről a kérdésekről. És azt mondja, hogy nem bonyolult dolog a tized, ugye, mert az nem egy olyan, hogy most így is nézhetem, meg úgy is nézhetem, az egy matematikai műveletet igényel, hogy hozd el a bevételedet 10-zel. És az az összeg az, ami nem a te tulajdonod, hanem az az Isten tulajdona. Tehát arra ráülni, késleltetni, az nem működik. Szeretnék olvasni nektek, van egy nagyon jó idézett gyűjtemény Ellen White bizonságtételek prédikátorok részére, és ebből a 115. oldal 13. fejezetben a következőt írja Ellen White. 1896 vége felé írja ezt. Az eddig be nem fizetett tizedet hozzuk be immár. Kezdődjék az új év számotokra, mint olyan emberek számára, akik becsületesen járnak el Istennel szemben. Gyülekezeti vének, tehát bennünket, lelkészeket, gyülekezeti véneket szólít meg. Teljesítsétek kötelességeteket. Járjatok családról családra, nehogy Isten nyálja-e fontos dologban hanyagul járjon el, mert ez a kérdés nagy áldást vagy nagy átkot foglal magában. Nem tudom, mit szólnátok hozzá, ha eljárnék házról ház, és megkérdezném, hogy kedves testvérnő, fizetsz-e tizedet? Pedig, hát bocsánat, de azt mondja, ez kötelességem nekem. Hát most ezt a kötelességemet így közösségileg teljesítem, de tényleg, ugye én is tapasztalom azt, hogyha pénzről van szó, akkor testvérek így felsziszennek, mintha kígyócsípte volna meg őket. Pedig hát ezekről lehet beszélni. Szövetséget kötöttél az Úrral, ennek része az is, hogy te ezt felvállalod. Azt mondják, ugye tudjátok, március 15-én kezdődnek nálunk a választások, a gyülekezeti választások. Azt mondják, hogy igazából gyülekezeti tisztségre nem választható az, akinek problémái vannak a tizedfizetéssel. Tehát magyarul, aki nem fizet tizedet. Egyszerűen gyülekezeti tagságot nem érint az, hogy most valaki fizet vagy nem fizet, de azt igen, hogy akkor ott valami hitbeli probléma van, mert ez nem az embereknek adjuk ezt a pénzt, ezt Isten művére adjuk, ugye? És azt mondja, hogy igen, erről kell beszélni, ezek nem ilyen, nem kéne, hogy ilyen tabu témák legyenek, hanem ez az én érdekem, hát olvastuk is Malakiásba, hogy Isten meg akar áldani, és ehhez igenis feltételeket szab, és nem maga miatt, hanem miattam, azt mondja, hogy értsem magam. Ha nekem valami problémám van a pénzzel, akkor ugye azért az mutatja az Istenhez való kapcsolatomat is. Azt mondja, akik félik az Urat, siessenek az ő segítségére, mutassák meg, hogy hű sáfárok. Az igazságnak a világ minden részébe el kell jutnia. Az Úr megmutatta nekem, mondja Ellen White, hogy gyülekezeteinkben sokan megrabolják Istent a tizeddel és az áldozni valóval. Isten beteljesíti rajtuk, amit kijelentett. Az engedelmeseket áldásban részesíti, a törvényszegőket átok éri. Ugye újra és újra beszél erről, hogy az Isten az áldásokat az anyagiakhoz való viszonyunkkal is kapcsolatba hozza. Tehát sokszor arra gondolunk, hogy szeressük egymást, legyünk együttérzőek. Persze, a Jakab is ír arról, hogy mi haszna van mondjuk egy szegénynek, ha te olyan nagyon együttérző vagy, de mondjuk így fizikailag nem csak pénzzel, de bármi módon nem segít. Tehát akár egy ruhával, egy étellel, egy munkalehetőséggel, bármivel. Igaz? Tehát hogy ezek igenis itt a fizikai világban öltenek testet a szeretet, és nem csak ilyen nagy szavakban. Akik az igazság üzenetét viszik gyülekezeteinkbe, teljesítsék kötelességeiket, nevezetesen incsenek, neveljenek, dorgáljanak. Tehát azt mondja, hogy egy lelkésznek elemi kötelessége a pénzügyekről beszélni, független attól, hogy nem egy népszerű téma. Kötelességük elhanyagolása, Isten ellen elkövetett csalás, következménye átok. Tehát ezt nekem mondja. Ugye nem beszélek neked erről, akkor ez a következménye. Malakiás beszél arról, hogy hozzátok be a tizedet a tárházba. Mi a tárház? Az egyház terület kincstára, ugye? Tehát maga az egyház úgy van fölépítve, hogy nekünk, Dunamelléki egyházterületen élőknek, a Dunamelléki egyházterület kincstára a tárház, nem más. Tehát ez a tárház. Függetlenül attól, hogy mondjuk lehet, hogy úgy gondolkodom, hogy esetleg az egyház, egy más egyházterületnek adnék valamit szívesebben, de én itt élek, és ezt megint csak nem én döntöm el, hogy most ideadom, odaadom. Nyilván azért ti tudjátok, mert ebben jártasak vagytok, hogy ez nem ugyanaz a tized, mint az 1%, ugye? Mert ha az 1%-ot én döntöm el, hogy hova adom, ugye az adóm 1%-át, támogathatom vele az állatmenhelyet is, ha akarom, de a tizeddel nem. Tehát a tizeddel nem én rendelkezem, az egyszerűen egy isteni tulajdon, amivel megpróbál engem, hogy ezt tényleg komolyan veszem-e. Tehát nekünk ez a tárház. Igen? De ha van kérdésetek, mondjátok nyugodtan, vagy hozzáfűzni való. Tehát ugye ez az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye az egyházat Isten így akarja működtetni. Miért fontos, hogy mi a tizedből fizetünk? Egyszerűen azért, mert Isten azt mondja, hogy akik őt szolgálják, azok támogassák. Tehát az is egy igazságtalan dolog, hogy mondjuk, de erről nem tehetünk nyilván, hogy mondjuk az adunk pénzéből olyan egyházakat támogatnak, akiket mi egyébként nem szeretnénk támogatni. Tehát, de erről nem tehetünk, de ez nem jó. Viszont az anyagi, tehát a lelki függetlenségnek feltétele az, hogy legyen az egyháznak pénze. Ugye? Mert aki fizeti a zenészt, az rendeli a zenét alapon. Hogyha mi nem függünk az államtól, vagy nem függünk másoktól, hanem önállóak vagyunk anyagilag, akkor esetleg járhatjuk a magunk útját, tehát amerre Isten vezet bennünket. Tehát nem vagyunk kiszolgáltatva másnak, mert ugye ez a probléma a pénzügyekkel, hogyha eladósodsz, hogyha hitelt veszel föl, vagy hogyha mástól kapsz rendszeres támogatást, akkor azt mondja, hogy ne haragudj, de hát én támogatlak téged, akkor csináld már azt, amit én akarok. Ugye mondhatja egy állami vezetés. Viszont ha erős támogatása van az egyháznak, akkor függetlenek vagyunk. Önmagunkat tartjuk fenn. Tehát ezt Isten így találta ki. Ez egy teljesen jó és normális rendszer. Egyébként itt beszéltem a kincstárnokunkkal, Stramszki Istvánnal, ugye, aki az egyház területnek a kincstárnoka, és elmesélte nekem így tételesen azt, hogy mennyi bevételünk volt mondjuk 2024-ben, meg mi történik a tizededdel, amikor te beadod a tizedet. Mert ugye az egyházban ez így eloszlik a különböző szinteken. És ezt is szeretném nektek elmondani, hogy értsétek, lássátok ezeket a dolgokat. Tehát ha te odaadod a tizededet, akkor a te tizeded 33%-a, az különböző szintekre az egyházban eloszlik. Tehát a Magyarországi Unió, ugye a következő egyházi szint, kap 10%-ot. Az Unió különböző osztályai, tehát mondjuk egy szombatiskolai osztály, illetve a nyugdíjasokat is abból tartják fenn, hogy a tizeded 13%-a az osztályoknak és a nyugdíjasoknak megy. Akkor az ATF, tehát a főiskola 2%-ot kap. A divízió Londonban, ugye, ami a generál konferenciának a képviselete itt Európában, az 7,4%-ot kap, és a Newboldi főiskola 0,6%-ot. Ezek teljesen friss adatok, tehát most így osztják el. Tehát magyarul a tizedet 30, ez így összesen 33%, tizedet 33%-a így eloszlik különböző helyekre. Marad 67% a Duna melléki egyház területre. A Dunamelléki Egyház terület például 2024-ben 820 millió forintot gyűjtött be. Ezt megkérdeztem a kincstárnoktól, tehát ezek nem hadititkok, ez teljesen nyilvános adat. Igen, éves szinten, tehát 820 millió forint jött be éves szinten. Ez nem sokkal több, mint 2023-ban, amikor 800 millió jött be. Tehát az inflációhoz képest gyakorlatilag csökkent a tized fizetés, vagy az emberek bevétele. Ugye ebből a tizedből lejön 33%, tehát 2024-ben a Dunamelléki Egyházterület 550 millió forinttal gazdálkodik. Ugye ez ennek a bejött 820 milliónak a 67%-a. Ebből fizet biztosításokat, gyülekezeti missziós pályázatokat, ugye, amiből mi is a könyvtári előadást fizetjük, a DET iroda költségeit, rezsit, lelkész lakásokat, a lelkészek fizetését, különböző rendezvényeket, vendégek, ha érkeznek, úti költségeket. Tehát azért bőven-bőven van mit fizetni. Ugye? Tehát ebből gazdálkodik. Mennyi pénzből gazdálkodik a Duna melléki egyházterület, vagy gazdálkodott 2024-ben? Tehát mennyi a 820 milliónak a 67%-a? 550. Ez a tized. Az a kérdésem, mennyi adomány jött be éves szinten? Érthető volt a kérdés? Mennyi adomány jött be 2024-ben? Ha 820 millió a tized, tippeljetek. Valaki valamit mondjon, valami. 100 millió, jó. 11-12 millió. Tehát gond van az adományfizetéssel. Gond van az adományfizetéssel. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez a kötelességünk, jó, ezt megértettük, hát az adományok azok nem fontosak. De hát ugye például az ingatlanok felújítását, most nekünk a tetőt például fel kell újítani, nem tudjuk most mennyi lesz, még árajánlatokat várunk, de hát ez is pénzbe kerül. És ugye ahhoz képest, nem tud annyira gazdálkodni. Tehát ezért is tartom én például ezt az ige hirdetést. Na, de tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. Bár bocsánat, de el kell mondanom, a vendégeink előtt is vállalom azt, hogy ez a gyülekezet, ahogy én látom, már sok helyen voltam lelkész, azért sokkal adakozóbb lelkületű, mint amiket én láttam más gyülekezet. Tehát azért gyűjtöttünk múlt évben is, és szóval hála a jó Istennek, ez nem a dorgálás helye nyilván. Na most azért is mondom el ezeket az adatokat, hogy lássátok, és nyilvánvalóvá legyen, hogy az egyház a bejövő pénzeket, mivel ez egy bizalmi kérdés, és ezek önkéntes adományok, ezeket nyíltan kezeli. Tehát, hogy lásd, hogy mi történik a te pénzeddel, és tudd, hogy az egész rendszer megbízható. Ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan hangok időről időre, és előfordulnak, amikor emberek kétségbe vonják azt, hogy hát az ő pénzük az tényleg odaérkezik, és úgy érkezik, ahogy ők azt adják, vagy adni szeretnék. Mi a biztosítéka annak, hogy ez a pénz nem vész el? Hát egyrészt hiteles embereket választanak, másrészt több pénztáros van egy gyülekezetben, tehát nincs olyan, valaki önhatalmulag egyedül rendelkezik, ugye pénztár ellenőr is van. Szigorú elszámolási rendszer van, zárás havonta, revízió van, tehát éves elszámolások vannak. Tehát nincs olyan, hogy valaki úgy vesz el abból a pénzből, hogy azt nem veszi észre a rendszer, vagy a rendszer működtetői. Tehát ilyen nincs. Tehát ez az a gond ezzel, hogy sokszor emberek feltételeznek dolgokat, de nem győződnek meg, hogy ez tényleg így van, mert egyébként lepapírozható, meg számítógépes rendszer is van erre, hogy vezetik ezeket a bevételeket, tehát átlátható az egész. Ugye? És most lesznek választások itt is, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tényleg pénztáros nem könnyű találni, másrészt meg a pénztáros feladata elég komoly teher magának a pénztárosnak is, és ugye nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a pénztárosnak mi mindennel kell rendelkezni a képességek szintjén, meg lelkület szintjén, hogy ő tényleg jó pénztáros legyen. Egyszer képzeljétek el, Békés Csabán volt egy pénztárosunk, aki lemondott a pénztárosságról, és hát ez idősödő gyülekezet volt, és kapkodtunk, hogy hol lesz pénztárosunk. És imádkoztunk Istenhez, mert nem jutott eszünkbe senki a gyülekezetbe. Hát volt, mint mindenhol van, egy aktív tagság, meg egy kicsit kevésbé aktív tagság. Hogy kiből válasszunk? Hát nem tudtunk választani. És akkor egyszerre csak jelentkezett egy testvérnő. Azt mondja, hát én könyvelő irodát vezetek, és most mentem nyugdíjba. Segíthetek? Ó, úgy örültünk, nagyon örültünk. És képzeljétek el, és ezért mesélem, hogy milyen jó pénztáros. Precíz volt, pontos volt, titoktartó volt, ugye iszonyú fontos dolog, nem fecsegünk ki dolgokat, meg nem hagyunk el papírokat, hogy véletlenül már volt olyan, hogy tized cédulát sodort a szél a gyülekezet udvaron, hát ez ilyen nincs. És szeretetteljes volt, mert ugye a pénz az mindenkinek egy érzékeny kérdés, tehát nem csak tapintatos volt, de úgy kifejezte a testvéreknek, hogy nagyra becsüli őket, meg minden, és mindenki örömmel adakozott, tehát hogy egy normális ember volt, tehát nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni, és bölcs is volt, tehát hogy tudta, hogy kinek mit kell mondani, hogyan kell mondani, hogy ne sértődjön meg, de azért megértse a dolgokat. Én is most próbálok nektek szeretettel és bölcsen, amennyire tőlem telik, egy dolgot elmondani nektek, jó? Ez is egy ilyen kis kérés, jó? Gyűjtés van, adománygyűjtés. Arra kérlek benneteket, hogy azt, ha lehet, kerüljük el, hogy amikor kicsit nagyobb címlet van nálunk, akkor betesszük a miénket, és felváltjuk a pénzt, és akkor kettő kisebbet kiveszünk. Ezt többször láttam már itt Szombathelyen, jó? Tehát, hogy Beteszek egyet, kiveszek kettőt, mert mondjuk nem akarok ezerest fizetni, csak 500-at, és akkor gyorsan felváltam a többiek adakozásából, ami ott van, és akkor beteszek 500-at. Most csak mondtam egy példát. Tehát ilyen nincs, nem lehet kivenni az adom, amikor megy körbe a kosár, nem lehet kivenni a kosárból. Egyszerűen azért nem, mert senkiben a gyanú nem erüljön már fel, hogy te esetleg többet veszel ki, mint amit betettél, jó? Tehát ilyen kerüljük, jó? Köszönöm. Na, szóval visszatérve ide, hogy... Igen? Szabad. Igen. Ne. Tehát úgy előre készítsük el. Aha. Akkor valahogy előre, tehát még ott a gyűjtés előtt. Tehát az úgy... Aha. Aha. Igen, és ezért van egy bizonyos pénzügyi fegyelem az egyházban, hogy ezért kérünk dolgokat, hát nyilván mindenki maga dönt, de ezért kérünk dolgokat, hogyha lehet, akkor éppen azért, mert ami gonosznak látszik, azt is kerüljük, hogyha lehet, akkor próbáljuk meg megoldani. Jó, inkább így mondom, hogyha lehet, akkor próbáljuk meg megoldani. Igen. Hangosan. Ez jó. Na, igen. Pénztárban lehet váltani, jó? Előtte. Szünetben. Én is ezt mondtam, hogy előtte valahogy oldjuk meg. Tökéletes. Így van, de az is nagyon kellemetlen, amikor valaki megvádolt téged, hogy kivettél a kosárból. Mert hogy ő azt feltételezi, hogy te kivettél onnan. Tehát ennek az elkerülése kép miatt. De ez egy jó megoldás, tehát talán elfogadható. Igen? Testvérek! Annak örülök, most bocsánat, nem adok több szót, mert akkor nem fogom tudni elmondani az ige hirdetésnek a lelki részét. Jó? Tehát annak örülök, hogy azért tudunk erről beszélni megsértődés nélkül. Ez jó. Tehát, és örülök, hogy ti se sértődtök meg, hogy ilyen érzékeny kérdést felhozott. Viszont szeretnék azért még egy idézetet felolvasni a bizonyságtételek prédikátoroknak című idézett gyűjteményből, és én azt gondolom, hogy egyre inkább egyébként erre szükség lesz, tehát nem hiszem, hogy javulni fognak a gazdasági körülmények a jövőben, és nagyon fontos az, hogy tekintsünk így a pénzügyi lehetőségeinkre. Ezt olvasom Ellen White-nál. A megígért áldást, ha hittel kérnénk, magával hozna minden más áldást Isten népe számára bőségesen. Az ellenség fortélyos fogásai következtében a látszat szerint Isten népe képtelen megérteni és magáévá tenni Isten ígéreteit. Elég keményen fogalmaz. Úgy látszik, azt hiszik, hogy a kegyelem esőinek szűkös cseppjei hullhatnak csak a szomjas lelkekre. Látszat szerint Isten népe hozzászokott ehhez a gondolathoz, hogy saját igyekezetére van utalva, s amennyből csak kevés segítséget kaphat. Ennek következtében csak csekély világosságot nyújthatnak embertársaiknak, akik elhalnak a téveigésben és a sötétségben. A gyülekezet hosszú ideje megelégedett Isten áldásainak kicsiny részével. Tagjai nem érezték szükségét, hogy a végtelen áron megvásárolt magas kiváltságaikat elérjék. Lelki erejük csekély, életük gyenge, hiányzanak a képességek, hogy elvégezzék azt a munkát, amelyeket az Úr általuk végezni kíván. Nem képesek arra, hogy Isten szent szavának nagy és dicső igazságait feltárják, és amely meggyőzni és megtéríteni a lelkeket a szent lélek által. Tehát ugye azt mondja, hogy látszat szerint, és most ez a sátán kísértése, Isten ereje arra vár, hogy kérjék és befogadják, akik az igazság szent szavait örömmel hirdetik, azok örömmel is fognak aratni. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő kévéit emelve írja a Biblia és idézi Ellen White. Tehát gyakorlatilag Istennek az a célja, hogy mi igenis elhiggyük azt, hogy ő áldásokat akar adni, és akár anyagi áldásokat. Ugye ismeritek a jólét evangéliumát? Én nem ezt hirdetem. Tehát az, hogy Isten akarata az, hogy gazdag legyél, és sok pénzed legyen, és menj ide-oda nyaralni, és minden. Tehát nem erről van szó. De arról van szó, hogy ahhoz, hogy az ige hirdetés, meg egyáltalán a misszió, meg az evangélium hirdetés hatékony legyen, ahhoz ebben a világban anyagi forrásokra van szükség, és azt mondja Isten, hogy hát ő ezt készséggel meg is adja. De kiknek adja meg? Tehát mind múlik az, hogy anyagi háttere is legyen annak, hogy hirdessük az evangéliumot. Én vettem most a egyik lelkész értekezleten egy jó kis könyvet, aki angolul tud érdemes olvasni, Melody Masonnek a Daring to Ask című könyvét, Merj kérni. Tessék? Ja igen, for more, merj kérni többet. Köszönöm. Igen. És itt leírja azt, hogy gyakorlatilag ők egy átlagos gyülekezet volt, és végig gondolták azt, hogy nekik az a lelki indítatásuk, hogy támogassák a vietnámi egyik ilyen missziós csapatot, és elkezdtek imádkozni, hogy tényleg a Jóisten segítse őket, hogy tudjanak gyűjteni. És kitűzték azt, hogy hát $1000 fognak gyűjteni. És adtak maguknak egy hónapot, és a lényeg az, hogy $4682, most mindegy az összeg, gyűjtöttek, de sokkal többet, mint amire ők gondoltak. Onnan szánták magukat anyagilag, ugye, amit a gyerekprédikációban is mondtam, hogy elkezdtek komolyan takarékoskodni, és cél szerint gyűjteni. És ugye azt tapasztalták, hogy az Isten megnyit forrásokat. Tehát nem az volt, hogy ők maguktól vettek el csupán, nyilván erről is szó volt, de egyszerűen úgy alakultak az ő gazdasági körülményeik is, hogy tudtak adni, és akartak is adni. Tehát az, hogy legyen egy bevétel, az egy hit kérdése. Elhiszem-e azt, hogy Isten meg akar áldani? De ha elhiszem, és kérem, és aztán tényleg eljuttatom ezeket a javakat emberekhez, akkor Isten hatalmasabban megáld. És következő hónapban már $6000 gyűjtöttek. És a lényeg az, hogy éves szinten, amikor összeszámolták, hogy mennyit adtak, először Vietnámnak, de aztán Kambodzsának is gyülekezetépítésre, akkor ők maguk, és ők egy átlag amerikai kicsi gyülekezet volt, $120000 gyűjtöttek éves szinten, és így ők maguk csodálkoztak el magukban, hogy ez hogy lehetséges. És hát úgy, hogy Istennek igazából nincsenek anyagi határok, meg ő simán meg tudja ezeket oldani. Csak kérdés, hogy magamra akarom ezeket költeni, a saját jólétemre és a saját kényelmemre, mert ugye ezeket úgyis elveszítjük előbb-utóbb, tehát a mennybe senki nem visz semmit. Vagy pedig másoknak akarjuk adni, és akarunk bőkezűek, nagylelkűek lenni, és ez egy olyan óriási öröm, igaz? Tehát ez egy különleges öröm, és ezzel az igével szeretném lezárni az ige hirdetést. A korintusi első levélben, tudjátok, van egy gyülekezet, akikről Pál apostol ír, és gyakorlatilag azok az emberek szegények voltak, és 2 Korintus 8, 8. fejezet, bocsánat, rosszul mondtam, tehát 2 Korintus 8. fejezetében, És ez egy olyan szép ige, és engem annyira bátorít, meg hát remélem, hogy benneteket is, hogy a Makedónia gyülekezeteiről beszél. És ezek az emberek megtapasztalták azt, hogy amikor másoknak akarnak segíteni, és ehhez anyagi javak is kellenek, és ehhez odaszállják magukat teljesen, akkor az Isten elkezdi őket támogatni, és elkezd anyagi forrásokat megnyitni. Azt mondja, tudtatokra adjuk pedig atyám fiai Istennek azt a kegyelmét, amelyet Makedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt, erejük felett is adakoznak. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratából. Önmagukat adni. Ugye, az, hogy önmagunkat adjuk, a teljes átadás megtörténik, hát ez bizony nagyon nagyban múlik azon, hogy milyen készséggel közelítek én az Isten felé, és hogy átadom-e az anyagi javaimat is az Istennek. Ugye ez biztos, hogy bizonyos félelmeket gerjeszt az emberben, ugye, hogy elveszítem azt a kicsit is, amivel rendelkezem, és ehhez imádkozni kell. És hogy ebben a Daring to Ask, Merj kérni többet című könyvben is ott volt, hogy igenis, imádkozzunk azért is, hogy mi magunk nagy lelkűek legyünk. Mi magunk, bennünk megjelenjen ez a készség. Ne féljünk a pénztől, és tudjuk azt, hogy Isten fel akar bennünket használni méghozzá, nem kicsi dolgokra, mint ahogy Ellen White-nál is olvastuk, hogy ő nem a kegyelemnek csak cseppjeit akarja hullatni ránk, hanem a kegyelem bőséges esőjét fogja hullatni ránk. A jó Isten erősítsen meg bennünket ebben. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk azért, hogy gazdaggá tettél bennünket, mert Jézus Krisztusban, Urunk, gazdagok vagyunk. Urunk, hálát adunk és dicsőítünk téged azért, hogy nem aranyon és nem ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, ami megváltunk vérén. Istenünk, és te nem kérsz tőlünk ekkora áldozatot, mert ezt mi nem is tudnánk meghozni. Urunk, te csak azt kéred, hogy amink van, amik vagyunk, magunkat ajánljuk föl neked, ahogy a makedóniai gyülekezetek is annak idején. Kérünk Istenünk, add meg, hogy a mi szívünkben ne legyen ellentmondás, és semmilyen területét az életnek ne tartsuk távol tőled. Cselekedjél velünk, add nekünk a nagy lelkűség ajándékát, add, hogy lássuk, hogy kinek mire van szüksége, és add, hogy azáltal, hogy mi adunk, azáltal mi magunk is gazdagodhassunk, nem feltétlenül anyagilag, bár az is hasznos, hanem sokkal inkább lelkileg szeretetben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy meghallgattál minket, és áld meg, kérünk, a mai szombatnapunkat. Jézus nevében könyörögtünk, Urunk. Amen. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, ahogy megtarthatja őt a hit. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mesztelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Amen.